Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 19. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az egek beszélik. Megkezdett Zsoltárnak, a 19. Zsoltárnak énekeljük az 5. és 6. versét. Az 5. vers így kezdődik: az Isten félelme tiszta, mindörökké megmarad és megáll.
Az Isten félelme tiszta, mindörökké megmarad és megáll. Az ő ítélete
Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítását hallgassuk, a hitvallásunk 13. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül is mindazt, amit a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztusról vallunk.
Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök természet szerint való fia. Minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett.
Hallgassuk testvéreim Isten igéjét a következőkben, amelyet Márk evangéliumának 10. fejezetéből olvasok. Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz? Mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak! Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Isten igéje szól közöttünk, és történjék az a csoda is, hogy az ő lelke segítségével megértjük mindazt, amit nekünk üzen ez igéken keresztül. Így erősítse a mi hitünket, szüljön újjá bennünket. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és könyörögjünk eképpen. Dicsőséges mennyei édesatyánk, valóban minden a te hatalmadról és erődről beszél körülöttünk. Bocsásd meg, hogy olyan vakok vagyunk mindannak meglátására, amivel minden nap szembesülünk ugyan, de mégsem jutnak el a mi gondolataink te hozzád. Dicsőítünk téged a megújuló természetért, amelyben megmutattad a te erődet és hatalmadat, nem csak a teremtéskor, hanem abban is, ahogy föntartod, gondozod mindazt, amit létrehoztál. Köszönjük te neked azt, hogy arról is kijelentést adtál nekünk, hogy mindezeknél mi fontosabbak vagyunk te neked. Köszönjük, hogy azzal a hittel és reménységgel jöhetünk össze újra és újra, és ezen a mai napon különösképpen is a te házadba, hogy te erősíteni, bátorítani, vigasztalni, újonnan szülni akarsz bennünket. Nagy hatalmaddal, amelynek nem állhat senki és semmi ellene, Azt kérjük, hogy tedd ezt meg velünk és közöttünk ezen a mai délelőttön is. Engedd, hogy a te szívedet, a te szavadat megértsük. Engedd, hogy szívünkben ez a szó lakozást vehessen. Munkálkodjál bennünk és közöttünk, hogy lehessünk dicsőséges közösséggé, akik hordozzák a te nevedet, akik dicsőítenek téged létükkel, bizonyságtételükkel, életükkel. Így formálj bennünket egyen-egyenként, és így formálj bennünket, mint közösséget is, a mostani órában tetszésedre. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 372. dicséretünk, a 287. dicséretünk 4. versének éneklésével készüljünk, imádkozva e dicséretnek, a 287. dicséretünknek a 4. versét, mi elménknek homályát távoztassad el. Testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 10. fejezetéből, a 10. fejezetből az 51. és 52. verset olvasom, amelyekben ezt találjuk megírva. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Kedves testvérek, az elmúlt héten Jézus társaságából, akik őt követték és hallgatták, a farizeusokról szólt Isten igéje közöttünk. Hallottunk azokról az emberekről, akik mennyei jelt és jeleket kértek Jézustól, mondván, hogyha ilyen mennyei jelt teszel előttünk, akkor hitelesnek fogadunk el téged, hitelesítünk, igazolunk téged, elismerünk téged, hinni fogunk neked. De ugyanakkor azt is láttuk, hogy Jézus nem szolgálta ki ezt az igényt, és a farizeusok azon kevesek közé kerültek, akik úgy jöttek Jézus elé, és úgy kértek Jézustól, hogy az ő kérésük kielégítetlen maradt. Ma egy másik történet áll előttünk, amelyben meg megtörténik egy mennyei jel. Talán amikor olvassuk az evangéliumot, akkor fölmerül bennünk az a kérdés, hogy miben van a különbség? Miben van és miben áll az a különbség, hogy akkor Jézus nem adott jelet, itt meg adott jelet. A múlt héten szóltam erről a testvérek között, de azt gondolom, hogy újra megerősíti Isten közöttünk azt az üzenetet, amelyet szükséges nekünk a szívünkbe zárni, csak most egy másik történet alapján a másik oldalról. Arról az oldalról, hogy miért következett be itt és most ez a jel? Nyilvánvaló, hogy az ok nem Jézusban van, nem Jézus képességeiben van, hogy ő akkor nem tudott tenni, most meg valahogy úgy van fölvértezve, hogy meg tudja tenni a csodát, hanem az ok a kérők szívében keresendő. Tudjuk Jézusról azt, hogy ő akkor tett csodát, amikor Istennek engedelmeskedett. Ez is az ő engedelmességének a része volt, hogy embereket meggyógyított, de nem gyógyított meg Jézus mindenkit. És azt is mondtuk, hogy a gyógyulások nem erőszakkal történtek, nem úgy volt, hogy Jézus odament valakihez, és azt mondta, hogy most én meg foglak téged gyógyítani, ha akarod, ha nem. Hanem volt ennek egy emberi oldala. A farizeusoknál azt láttuk, hogy ők feltételekhez kötötték a hitüket, amely mennyei válasz nélkül maradt. Addig most Bartimeus történetében azt látjuk, hogy az igaz hit megerősítést kap. Hát tovább folytathatnánk a gondolkozásunkat, hogy akkor a hit és hit között is van különbség? És erre némelyek gyorsan rávágnák, hogy nincs különbség a hit és hit között. Elsősorban azért, amiért rá szokták vágni az emberek a vallásokra is, a felekezetekre is, hogy egy az Isten, hát egy a hit is. Azonban mégis azt látjuk, hogy a hit mégsem mindig egyforma. Nem a végeredmény a fontos, kérdezhetné valaki. Legyen valami kis hit, és hát a cél majd szentesíti az eszközt. Ne foglalkozunk különböző hitekkel, a végeredmény nézzük meg. Az a lényeg. Nem szabadít föl bennünket, testvérek, a Szentírás arra, hogy mi a hitről ilyen nagyvonalúan gondolkozzunk. Hanem ez a történet, összevetve a farizeusok történetével, megmagyaráz nekünk valamit az igaz hitről. És ez azért fontos nekünk, hogy ne csalatkozzunk majd egyszer abban, amit hiszünk. Nem mindegy, hogy milyen hit van bennünk. Mert az egyik hit, az csalódáshoz vezetett. Jézus azt mondta a farizeusoknak, nincs mennyei jel. A másik hit meg gyógyuláshoz vezetett. Ezért kell nekünk azt tudnunk és értenünk a magunk életével kapcsolatban is, hogy milyen a mi hitünk? Milyen az igaz hit? Nevezhetjük ezt a hitvallásunk segítségével igaz hitnek, üdvösséges hitnek, és ennek szép példáját látjuk itt Bartimeus történetében. Néhány jellemzőt fogok a testvérek elé hozni, és ezzel talán összemérhetjük azt a hitet is, ami a mi szívünkben van. Kedves testvérek, legelőször is azt kell lássuk, hogy Bartimeus hite honnan eredt. Honnan eredt? És erre egyetlen egy válaszunk lehet, ez pedig az, hogy Bartimeusnak ez az igaz hite hallásból eredt. Ez annyira igaz, hogy tudjuk, leírja a Szentírás nekünk azt, hogy ő vak volt. Ő vak volt. Magyarán érzékszervei közül a fülére támaszkodhatott. Arra támaszkodhatott egyedül, amit hallott. Van az a hit, tudjátok, amelyiket úgy fogalmaz meg az ember, hogy hiszek, ha látok. De ezt Bartimeus nem mondhatta el, mert ő vak volt. Mégis ott volt benne a hit. Hallásból eredt ez a hit. Biztosak lehetünk abban, hogy Bartimeus hallott már Jézus Krisztusról. Ez egyértelműen kiderül a történetéből. Hallott már Jézusról. És az is egészen biztos, hogy Bartimeus hitte azt, amit Jézusról hallott. Alapvetően két dolgot beszéltek Jézussal kapcsolatosan az emberek, akkor Palesztína szerte. Az egyik dolog, az Jézusnak a csodái voltak. Arról mindig sokat beszélünk. Ha valami csoda történik, az emberek azt forgatják, annak mindig híre megy. Jézusról is minden csodának híre ment. Jézus fékezte ezt a dolgot, sokszor mondta azt azoknak, akikkel jót tett, hogy hallgassanak. Ne keltsék az ő hírét ezzel, nem ez az ő célja. De egészen biztosak lehetünk, hogy Palesztina szerte Jézus csodáiról beszéltek. A másik dolog, amiről egészen biztos, hogy nagyon sok szó esett, az Jézus személyével volt kapcsolatos, méghozzá azzal, hogy ő a Messiás. Ezen sokat vitatkoztak a farizeusok és általában a Palesztinában élő zsidók. Látjuk, hogy még a tanítványai is. Hogy vajon Jézusé a Messiás? Némelyek erről meg voltak győződve, mások félig meddig meg voltak győződve, bizonytalankodtak, és volt egy harmadik rész, akik meg ellenezték. Azt mondták, Jézus nem lehet Messiás. Amikor Bartimeust látjuk magunk előtt ebben a történetben, akkor biztosak lehetünk abban, hogy mind a két dolog felől meg volt győződve. Ismerte Jézus csodáit, és egészen biztos, hogy ezt azzal kötötte össze, hogy az ő meggyőződése szerint Jézus a Messiás. Honnan tudjuk ezt? Onnan, testvérek, hogy az ő igaz hite ismereten és meggyőződésen nyugodott. Tehát legelőször látjuk, hogy csak hallott Jézusról, ez szülte meg a szívében a bizalmat. De az a bizalom, ami megszületett, az egy ismereten nyugvó meggyőződés volt az ő életében. Ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, testvérek, hogy amikor kiabál Jézus után, akkor kétszer is elmondja azt, hogy Jézust Dávid fiának tartja. Dávid fiának tartja. Hát nekünk mai embereknek ez úgy hathat, hogy Bartimeus nem volt tisztában azzal, hogy Dávid mikor élt, hiszen Jézus előtt jóval, sokkal korábban, semmilyen módon, időben össze nem köthető Dávid meg Jézus. De ez nem is ezt jelentette. Jézus, Dávid fia, egyfelől jelentette azt, hogy Dávid lesz származottja. Dávid házából való. És ez a korabeli zsidó embereknek a Messiás egyik jelzője volt. Azt mondták, hogy a Messiás nem egy idegen lesz, nem valaki olyan lesz, aki a világűrből, a Marsról belép ide Izrael történetébe, és egyszer csak megtudjuk, hogy ő a Messiás, hanem azt mondták, hogy ez Isten ígérete következtében Izrael házából, Dávid házából fog jönni. Onnan fog származni. Hát azt gondolhatjuk, hogy ez nem volt olyan nagy dolog Jézusra azt mondani, hogy Dávid fia. De mielőtt ilyen nagyvonalúan alábecsülnénk azt az ismeretet és meggyőződést, ami Bartimeusban volt, hadd hívjam fel a testvérek figyelmét arra, hogy azért veszélyes dolog volt Palesztinában ilyet mondani egy emberre, hogy Dávid fia. Különösen is veszélyes volt akkor, amikor hemzsegtek a farizeusok Jézus körül, akikről elmondtuk azt, hogy mindig ott voltak Jézus körül azért, hogy figyeljék, hogy Jézus miket tanít, hogy adatokat gyűjtsenek ellene, és vigyelték azokat is, akik Jézust körülvették. Ha valaki azt mondta egy emberre, hogy az Dávid fia, azaz, hogy az a Messiás, és az mégsem a Messiás volt, akkor a farizeusok azt mondták, hogy Isten káromlást követett el az ilyen ember. Mert hogy ugyan hitték, hogy Dávid házából fog eljönni a Messiás, de azt is tudták róla, hogy isteni személy lesz. És ezért akárkire nem lehetett rámondani, hogy az az Dávid fia, mert arra ugrottak, és azt mondták, Isten káromlást követtél el. És az Isten káromlás, az halálos vétek volt Palesztinában Jézus idejében. Hát elég, ha megnézzük Jézus perét, ahol később maga Jézus ellen hozzák föl ezt, hogy az Isten fiának mondta magát, méltó a halálra, meg kell halnia, káromolta az Istent. Testvérek, Bartimeus azért mondja Jézusról, anélkül, hogy látná azt, hogy ő Dávid fia, mert meg van győződve arról, hogy Jézus valóban Dávid fia. Ő az Isten küldötte, ő a Messiás. Az igaz hit tehát azon nyugszik, amit hall. Isten igéjén nyugszik, a Jézusról szóló evangéliumon, örömhíren nyugszik. Az igaz hit ismereten és meggyőződésen nyugszik. Nem kételkedik, hanem tudja és egészen biztos abban, amit Jézus Krisztusról ismer és tud. Azt is látjuk, hogy az igaz hitnek vannak még jelzői. Ez pedig az, hogy az igaz hit céltudatos. Nagyon érdekes ebben a történetben, hogyha elolvassuk, akkor egy céltudatos ember képe rajzolódik ki előttünk. Hiszen amikor hallja, hogy Jézus ott jár, akkor Jézus után kiabál, amikor Jézus megszólítja őt, és megkérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, mit kívánsz tőlem, akkor Bartimeus megválaszolja: Mester, hogy újra lássak. Bartimeus vak ugyan fizikailag, de az ő hite nem valami vak hit, nem valami általános hit, hanem egy nagyon is céltudatos hit ez. Valóban egyébként végtelen egyszerű dolog, ami ott történik. Hiszen a Messiásról azt beszélték a proféciák, Ézsaiás könyvének 35. fejezetét a föllapozzuk, az 5. és a 6. verset elolvassuk, azt olvassuk, hogy az eljövendő Messiás vakoknak a szemeit fogja megnyitni. Bartimeus összerakta. Én vak vagyok. Az a Jézus, akit én ugyan nem látok, de aki felől meg vagyok győződve, hogy a Messiás, az képes engem meggyógyítani. Hát a Messiás, az eljövendő Messiás, meg van jövendő, meg van proféciá, hogy meg fogja nyitni a vakok szemét. Céltudatos ember. Ezért nem kér Jézustól gazdagságot, meg egyéb dolgokat, hanem azt kéri, amit ott kérnie lehet és kérnie kell. Azt kérem, hogy nyisd meg a szememet, hogy lássak. És ettől a céltól, amely az ő meggyőződésén nyug, Jézus Krisztus hallásából ered, Bartimeus nem hajlandó eltántorodni. Kitart, hogy ez a célja, az ő hitének ez a célja megvalósuljon. És ezzel tulajdonképpen az igaz hitnek egy újabb megnyilvánulását adja. Tudnélik, az igaz hit az kitartó és álhatatos. Azt olvassuk, két másik evangéliumban is le van írva Bartimeus története, hogy erősen le akarták beszélni Bartimeust az akciójáról. És ez mélyen meg is döbbent bennünket, hogy hát amilyen jól látta lelki szemeivel Bartimeus azt, hogy itt az óra és itt az idő, annyira vakok voltak azok, akiknek meg volt fizikai látásuk. Nem, hogy oda segítették volna Jézushoz, azután még maradj csöndbe. Mi lehetett ennek az oka? Testvérek, biztos, hogy a lelketlenség is az oka volt, ami nem csak ma van ám jelen a világban, hanem mindig jelen van a világban, hogy az emberek lelketlenek egymással, és a maga problémáját, a maga dolgát mindenki fontosabbnak tartja a másikénál, de egészen biztos benne van az is, akik folyamatosan olvassák a Szentírást, azok tudják, hogy Márk evangéliumában már ott tartunk Jézus élettörténetében, hogy ez az ő utolsó útja Jeruzsálem felé. Ráadásul És azt olvassuk ezt megelőzően, hogy még a tanítványai közül ketten, Zebedeus fiai, oda is jönnek Jézushoz, és arról bal kezet felülülni. Kétségeink úgy a tömeg, mint Jézus tanítványai arra gondoltak, hogy na, most fog beköszönteni a messiás országlása itt a szemünk láttára. És ott mindenki építgette a maga karrierjét. Még Jézus tanítványai is. Nem véletlen ám, hogy most jönnek elő ezzel a kéréssel. Azért jönnek, mert itt a nagy ünnep, megyünk Jeruzsálembe, 3 év népszerűsége összeadódott, minden adott ahhoz, hogy Jézus itt és most a zsidó nép királyává, messiásává legyen. És mindenki sütögeti a maga pecsenyéjét Jézus mellett. Na ebbe egy vak nem fér bele. Nosza, menjünk minél hamarabb Jeruzsálembe. Valósuljon meg az Isten országa. Föl ne tartsa már valaki ezt. Főleg nem egy ilyen nyomorult vak. Hát mi köze lehet ennek ahhoz a dicsőséges birodalomhoz? Hallgasson, maradjon csöndben. Majd később talán gondoskodunk róla. De azt látjuk Bartimeus hitéről, hogy rendkívül kitartó és álhatatos. És minél jobban le akarják beszélni őt arról, hogy Jézust föltartsa, ő annál jobban kiabál. És ő annál erőszakosabban követeli azt, hogy Jézus figyeljen rá, az emberek meg segítsék őt oda Jézushoz. Az igaz hit, testvérek, olyan hit, amely, ahogy mondtam, céltudatos, tehát helyes és jó dolgot kér, és ezért az igaz hit kérése meghallgattatik. Az igaz hit kérése meghallgattatik. Mit mond Jézus? Először is meghallja ezt a kiabálást, és azt mondja, hogy hívjátok ide. Majd Jézus megkérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy veled cselekedjen. És a vége az ennek a történetnek, hogy Bartimeus, amikor azt mondja, hogy én látni akarok, akkor Jézus megteszi ezt vele. Testvérek, az igaz hit, igaz kérése mindig meghallgattatik. Azt mondja már Jeremiás könyvében az Úr az ő népének, hogy kiálts hozzám, én meghallgatlak. Ha te hittel kiáltasz hozzám, akkor én nem maradok süket, én nem fordulok el. Lehet, hogy az emberek nem veszik észre a kiáltásodat, lehet, hogy nem történik semmi, de én, Isten, én a hozzám kiáltó igaz hívőt meghallgatom. Erről tesz bizonyságot a 40. Zsoltár második verse is. Aztán később Jézus a hegyi beszédben erre hatalmaz föl bennünket, amikor azt mondja, kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik, mert az igaz hit, igaz kérése nem marad soha Isten részéről megválaszolatlanul. Bármit kérhetünk? Jakab azt tanítja az ő olvasóinak levele 4. fejezetében, a 3. versben, hogy nem kérhetünk bármit. Mert a mi kéréseink sokszor azért nem hallgattatnak meg, mert a kéréseink önmagunkra irányulnak, a magunk gerjedelmeire irányulnak. Ne az Isten dicsőül meg általuk, hanem mi akarnánk megdicsőülni azok által. De az igaz hit, igaz kérése, ami Isten előtt kedves, és amelynek beteljesülése Isten dicsőségét munkálja, testvérek, az mindig meghallgattatik. És itt ebben a helyzetben majd látni fogjuk, hogy erről van szó. Mert az igaz hit, amely ott volt Bartimeusban, gyümölcsöt termett. És ez az igaz hitnek az az utolsó jelzője, amiről szólni kívánok közöttetek, hogy az igaz hitnek mindig vannak gyümölcsei. Mi volt itt a gyümölcs? Nem a gyógyulás volt a gyümölcs, testvérek. Az is, de egy sokkal fontosabb dolog történt. Azt olvastam itt az 52. versből, hogy Jézus miután meghallgatja Bartimeus kérését, azt mondja, menj el, a hited megtartott téged. Fölszabadítja Bartimeust arra, hogy menj el, szabad vagy. Megtartott a hited téged. És nem tudom, hogy föltűnt-e a testvéreknek, hogy mit olvasunk a folytatásban. És azonnal újra látott, és elment haza? Nem. Azt olvasunk, testvérek, hogy és követte őt az úton. Ez megdöbbent bennünket. Hogy mi? Hát ez nem az lett volna természetes, hogy azt mondja Bartimeus, hogy végre látok. Útszú neki a világnak, amiről eddig hallottam, azt most végre megnézhetem a szememmel. Hát kik a rokonaim? Kik azok, akik nekem adományokat adtak? Hát látni akarom őket. Ki az, aki megsimogatott itt, miközben vakon ültem? Látni akarom. Hol a ház, ahol én élek? Látni akarom. Testvérek, ezer oka lett volna Bartimeusnak, hogy így mondom, hogy elhúzza a csíkot Jézus mellől. Jézus ráadásul felszabadította, azt mondta, menj! És mit olvasunk, testvérek? Azt olvasjuk, hogy Bartimeus követi Jézust. Nem azért, mert nem lát, nem azért, mert nem akarja, hogy újra megvakuljon, követi Jézust. Miért? Azért, mert az igaz hit van benne, és az igaz hitnek megterem a gyümölcse, ami a hála, a hűség, a szeretet. Jézus mellett akar maradni. Azt mondja, az életem legnagyobb csodája történt itt meg velem. Én hű akarok maradni Jézushoz, én szeretem őt, ezért követem őt. És ez olyan döbbenetes és végül is nagyon megható, ahogy nemet mond arra a sok és nagy lehetőségre, amit most végre láthatna a szemével, és ott marad Jézus követésében, és ott marad Jézus nyomában. Ez az igaz hitnek a gyümölcse, testvérek. Látszik, hogy ő a kérést igaz módon kérte, mert ez az Isten dicsősége. Nem az, hogy megtörtént a csoda, és aztán szervusz Jézus, köszi, hogy jót tettél velem, én innentől tudom a dolgomat. Hanem az igaz hitnek ez a szép és mennyei gyümölcse, hogy Jézus, én továbbra is rád szorulok. Én nem akarok nélküled élni. Hát eddig éltem vakon, most megnyílt szemmel, még inkább ott akarok maradni, ahol te vagy. Én nem akarok tőled elszakadni egy fél percre sem. Noha szabad arra, hogy elmenjen, mégis ebben a szabadságában úgy dönt Bartimeus, hogy én Jézus nyomában maradok. Testvérek, látjuk az igaz hitet, amely hallásból van. Látjuk az igaz hitet, amely ismeret és meggyőződés. Látjuk az igaz hitet, amely céltudatos, amely kitartó és álhatatos. Látjuk az igaz hitet, amely felismeri az igaz kérés tárgyát, lehetőségét. Látjuk az igaz hitet, amely gyümölcsöt terem. Hát óriási különbség van az igaz hit, meg a között a hit között, amivel a farizeusok jöttek, mert látjuk az eredetét és a gyümölcsét mind a két hitnek. Honnan ered tehát ez az igaz hit? Isten igéjének, az evangéliumnak, Jézus Krisztus evangéliumának a meghallásából. Az jött Jézushoz, aki hallott róla. Bartimeus nem valami belső megvilágosodáson ment át, miközben jóga gyakorlatokat végzett Palesztina poros utcáján. Nem erről van szó. Nem fölfedezett magában valamit, amiről eddig nem tudott. De hát a vakságában most végre rádöbbent. Hanem azt látjuk, hogy miközben hallotta Jézus Krisztus evangéliumát, az ige és az evangélium szülte mennyei ajándék lett a szívében a Jézus felé való bizalom. Milyen Isten viszonya az igaz hithez? Most meglátjuk azt, testvérek, hogy Isten nem csak fölgerjeszti, megszüli ezt a bizonyosságot és igaz hitet az ember szívében. Csak azért, hogy legyen, mert ilyenünk még nem volt. Hanem Isten előtt ez a hit kedves dolog. Isten foglalkozik ezzel a hittel. Nem csak megszüli, hanem élteti is ezt a hitet. Ha szunnyadna ez a hit, akkor Isten fölébreszti ezt a hitet. Ha eltévejedne ez a hit Jézus Krisztustól, akkor Isten helyreigazítja. Ha gyengülni látszana ez a hit, akkor Isten ezt a hitet megerősíti. Nem csak megteremti, hanem ápolja, gondozza, fenntartja, és mindent megtesz azért, hogy ebben a hitben a hívő megmaradjon. A két fajta hit között, amit látunk a farizeusokban, és látunk most Bartimeusban, az a különbség, hogy a farizeusok saját képességüknek és jó akaratú döntésüknek vélik, ha hisznek Jézus Krisztusnak. Ezért is akarják zsarolni Jézust. Tégy velünk jót, és akkor mi azzal, ami nekünk van, a hit, majd bízunk benned, szavazunk rád. Azt teszik, amit mi is szoktunk tenni a politikával. Ígérjenek nekünk nagyot és sokat, és akkor majd rájuk fogunk szavazni. Ez a farizeusok elgondolása a dolgokról. De látjuk magunkat Bartimeust, akiben ott van ez az igaz hit, és ez az igaz hit hozza őt oda Jézushoz, ez az igaz hit teszi őt álhatatossá, kitartóvá, céltudatossá, ez az igaz hit termi meg a gyümölcsét, itt ebben a történetben, mert ez egészen más dolog. Testvérek, amíg úgy gondoljuk, hogy a hit a miénk, és hogyha Isten jót tesz velünk, akkor mi rászavazunk, persze mindig vannak újra meg újra választások, és az emberek jó része ilyen, hogy nem elég az, hogy az Isten egyszer jót tegyen, tudod Jézus, egy év múlva újra választás, kérem az újabb ígérvényeket, az újabb jó cselekedeteket, hogy aztán megint rád szavazzak. Nagyon sok ember így éli az életét, csalódni fognak a végén. Nincs mennyei jel, azt mondja Jézus. Nincs megtartatás ezáltal a hit által. Akinek a hite azonban mindent megelőz, és onnan származik, hogy Isten ígéje, Isten teremtő szava ébresztette föl a mi szívünkben, az egészen másra számíthat. És az egészen mást él át ma is. Mert a hitünk mindent megelőz. A mi bizalmunk Jézus Krisztusban. Testvérek, mi mindig Jézusra szavazunk. Nem véletlen Luther Márton éneke, erős vár a mi Istenünk. Azt mondja, hogy ha kedves gyermeket mindent elvennének is, én akkor is Jézusra szavazok. Azt mondjuk az ilyen emberre, hogy bolond, nem használja a józan eszét. Testvérek, Jézus Krisztusra szavazni, Jézus Krisztusnak igent mondani, az egy bizalom kérdése, egy hit kérdése, és az igaz hit nem használja a józan eszét, de ne értsétek ezt félre. Az igaz hit is gondolkozik. De hogyha más diktálna is az eszünk, mi akkor is Jézusra hallgatunk. Mi akkor is Jézushoz jövünk, Jézustól kitartóan, álhatatosan kérünk, megértve azt, amit kérhetünk, és teremjük a gyümölcsöt az ő dicsőségére. Isten erősítse bennünk ezt a hitet, ha már ebben a hitben járunk. S eddig a hitről másként gondolkoztunk, értsük meg, hogy ő azért keres bennünket, hogy végül ne legyünk csalódott emberek. Ne legyünk majd olyan emberek, akik megállván az ő ítélő szék előtt azt hallják Jézustól, nem ismerlek benneteket, mert soha nem hittetek nekem, mert soha nem kértetek tőlem igaz dolgokat, mert soha nem jutottatok felőlem igaz meggyőződésre, távozzatok tőlem, nem ismerlek benneteket. Ettől a csalódástól az Úr szeretne megóvni bennünket, és ezért beszél ma nekünk egy történet alapján az igaz hitről, s hívom a testvéreket arra, tegyük mérlegre azt a hitet, ami bennünk van, ami bennünk munkálkodik, és ha Isten megítélt bennünket, lássuk meg az ő nagy kegyelmét is, aki prédikáltatja az ő igéit nekünk, hogy ezáltal a helyes és igaz hit szülessen meg a mi szívünkben. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 227. dicséretünk 8. versét énekeljük most. A 227. dicséretünk 8. versét, amely így kezdődik. Zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja. Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te evangéliumodat, az örömhírt, az igét, amelyet hallhatunk alkalomról alkalomra, amelyet prédikáltatsz nekünk időről időre, és amelyről bizonyságot tehetünk szabadon most ez időben, ebben az országban. Köszönjük te neked, hogy ebből a te igédből és ezáltal születik meg az igaz hit minden emberi szívben. Köszönjük neked mindazokat, akiken keresztül nekünk prédikáltattad ezt az igét, akik már igaz hitben lehetünk. És köszönjük, hogy te munkálkodtál az ő szavaikon keresztül a mi szíveinkbe, hogy meggyőződésre, személyes bizalomra jussunk veled kapcsolatosan. Köszönjük, hogy most erősítesz bennünket ebben a hitben. De azt is köszönjük, hogy szólhatjuk ezt az evangéliumot te rólad, a mindenható és kegyelmes Úrról, hogy mindazok, akik eddig nem ebben a hitben éltek, újonnan születve, hozzád térve, eljuthassanak az igaz hitnek bizonyosságára. Urunk, te tudod azt, hogy kinek-kinek közülünk mire van szüksége, és köszönjük, hogy így és ezzel keresel bennünket. Köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz. Ha most megszólítottál bennünket, ne hagyd, hogy mi némák maradjunk, hanem hallgassad meg a mi kérésünket, és taníts bennünket arra, hogy azt kérjük tőled, ami igaz dolog, ami a te dicsőségedet szolgálja. Köszönjük, hogy így imádkozhatunk te hozzád azért, hogy megtérjünk, hogy megváltozzon a mi gondolkozásunk. Így imádkozhattunk hozzád azért, hogy nyisd meg előttünk az igét, és köszönjük, ha ezt megtetted. Dicsőítünk téged azért, mert méltó vagy arra, mert egyedül csak te vagy méltó arra, hogy dicsőséget vegyél. És köszönjük, hogyha ezt már tudjuk, és ebben már gyakorolhatjuk magunkat. Úrunk, köszönjük sok-sok meghallgatott imádságunkat. Köszönjük te neked mindazokat a kéréseinket, amelyeket betöltöttél, hogy meggyőzzél bennünket arról, hogy szeretsz bennünket. Így kérünk most is téged, ezzel a gyermeki bizalommal, gyászoló testvéreinkért, és kérjük, hogy ami emberileg elvégezhetetlennek tűnik az ő szívükben, azt te mégis végezd el. A te dicsőségedre vigasztald és erősítsd meg őket, és adjál a szívükbe békességet. Adjál szomjúságot a te igazságaid megismerésére és elfogadására, hogyha majd eljön az ő órájuk és a mi óránk, akkor állhassunk eléd, bizonyosságainkkal, és mehessünk előd, eléd, Jézus Krisztusért, bűnbocsánattal, kegyelemmel és irgalommal. Kérünk így betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, hogyha az szolgálja te dicsőségedet, légy az ő gyógyítójuk, szenvedésüknek megoltója. Kérünk téged azonban arra is, hogy jó létünkben, amelyel megáldasz bennünket, könyörülj meg rajtunk, el ne feledkezzünk te rólad. Segíts, hogy lehessünk és maradhassunk a te nyomdokaidba, mind akik tudják és biztosak abban, hogy nálad nélkül senkik és semmik. Így őrizd meg bennünket a te követésedben. Amen.